Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán, közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Janis Varoufakis közgazdász nagyon sokan ismerik, ugye ő volt az a híres motoros, bőrcsek is, kopasz, félelmetes görög pénzügyminiszter, aki 2015-ben a görög Syriza párt forradalmát tulajdonképpen megvívta a nemzetközi intézmények, a Trojka, az Európai Központi Bank, az IMF és az Európai Bizottsággal szemben, és azóta is rendszeresen kommentálja a nemzetközi gazdasági folyamatokat. A bitcoint, illetve a kriptovalutákat szintén nagyon sokan ismerik, több-kevesebb tudása van az embereknek róla, viszont hogy kerül a két dolog egybe? Hogy lehet az, hogy egy alapvetően állami pénzügyekkel foglalkozó közgazdásznak markáns véleménye van a kriptovalutákról, mégpedig elég negatív véleménye? Janis Varoufakisról fogunk ma beszélni, és arról, hogy szerinte a kriptovalutáknak sok szempontból nincs jövője, illúziónak gondolja azt, hogy az államtól függetlenül lehetne létrehozni pénzeket. A pénz ugyanis mindig politikai, és szükség van az államra a pénzkérdések eldöntésére. Erről fog szólni a mai adás. Varoufakis és a bitcoin. Mi köze van a motoros marxista görög pénzügyminiszternek a kriptovalutához? Messziről kezdjük a dolgot. Talán mindenki emlékszik Janis Varoufakisra, aki az 2015-ös eurozónás válságkezelés idején a Syriza görög pénzügyminisztere volt. Valójában ezt érdemes elmondani már így a legelején, hogy Varoufakis bár maga is mondja magát marxistának, meg mások is mondták marxistának, de érdemben azért ő nem igazán marxista, tehát mondjuk nem akarja megváltoztatni a termelőeszközök tulajdonát vagy kontrollját, ahogy egy igazi marxistának kéne. Amit el lehet róla mondani gazdaságfilozófiai értelemben, az sokkal inkább az, hogy ő egy ilyen keynesiánus közgazdász, de abból a szempontból viszont nagyon érdekes, hogy természetesen azzal tisztában van, ahogy a klasszikus közgazdasági iskola is tisztában volt, hogy érdemesebb politikai gazdaságtannal foglalkozni, mint nyersen leválasztva közgazdaságtannal, és ennek jelentősége van a bitcoin szempontjából is, hiszen pont ez a lényege Varoufakis álláspontjának a bitcoinnal kapcsolatban, hogy nincs politikamentes pénz, a gazdaság az mindig politikai, és így a pénz is mindig politikai, a bitcoin, tehát ebben az értelemben egy irreális fantázia. A bitcoin egyértelműen a libertariánusokhoz kötődik, ez nem is kérdés, igazából itt a cél az volt, hogy egy jegybank nélküli pénzt hozzanak létre. Nagyon sokan már azt is ellenezték, hogy a 19. században a jegybankok kontroll alá vonták a pénzeket. A 19. században ugyanis hát egy csomó alternatív, egymással párhuzamosan futó pénz volt, legalábbis a legelején, és szinte minden kereskedelmi bank, ha akart, nyomtathatott saját pénzt. A kérdés az volt, hogy a gazdaság szereplői elfogadják-e ezt, vagy nem. És azt a relatíve anarchikus, kaotikus helyzetet vonta saját kontrollja alá a jegybank 19. században, és ugye hát az államot ellenző libertáriánusok számára ez nyilván nem szimpatikus, ők egy olyan pénzt szeretnének, ahol nincs egy központi kontroll, főleg nem egy állami kontroll, tehát valahogy a jegybank nélküli pénz álma van a bitcoin mögött. Na most miért nem tudnak a főáramú közgazdászok nagyon mit kezdeni ezzel a bitcoin jelenséggel? Leginkább azért, mert a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan az alapvetően a depolitizált közgazdaságtudományban hisz, tehát azt hiszem, hogy le lehet választani a gazdaságot a politikáról, és hát ennek ugye egy érdemi megnyilvánulása a független jegybank mítosza. A jegybanki függetlenség az ugyanis egy mítosz. Elméletileg az az indoka, hogy úgy kell szakértők kontrollja alá vonni a jegybankot és a monetáris politikát, hogy a különböző gazdasági társadalmi érdekek ne tudják szétcincálni a monetáris politikát, azt szakértők viszik, és így a független jegybank garantálja valahogy a pénzügyi rendszer, a pénzügyi politika stabilitását, ez az elmélet mögötte, de ez nagyon sok sebből vérzik ez az elképzelés. Ugye egyrészt az, hogy valójában mindenki tudja, hogy a jegybank ténylegesen nem független, tehát magát a jegybank vezetését, a monetáris tanácsokat, azokat a parlamentek nevezik ki. Tehát ezek politikailag kinevezett emberek, és ott persze erre lehet azt mondani, hogy még az előző kormány nevezte ki, és akkor itt marad velünk, és ez garantál valami fajta függetlenséget, de ezt is bármikor át lehet hágni, tehát Magyarországon is megtörtént, hogy egész egyszerűen következő kormány mondjuk kibővíti a monetáris tanácsot, és berak még oda egy-két embert, és akkor többsége lesz, tehát lehet pontosan tudni, hogy a különböző szakértőknek milyen filozófiája van, és akár azt is, hogy milyen politikai meggyőződése. Tehát nagyon könnyen manipulálható eleve a jegybanki döntéshozatal politikailag, tehát már ebből a szempontból is egy mítosz. De ugye fel kell tennünk azt a kérdést, hogy egyáltalán kitől független a jegybank. Joseph Huber, aki a szuverén pénzelméletnek az egyik nagy alakja, ő például azt mondja, hogy hát ha azt kérdezzük, hogy kitől független a jegybank, akkor egy válasz biztos, a kereskedelmi bankoktól biztos, hogy nem független. Egyrészt a jelenlegi pénzügyi rendszerben a jegybank kénytelen kiszolgálni a kereskedelmi bankokat, amikor a kereskedelmi bankok pénzt teremtenek, akkor a jegybanknak valójában nem nagyon van más lehetősége, mint hogy akomodál, és igazából nem tudja a forgásban lévő pénzmennyiséget kontrollálni. Ebből az is következik, hogy a kereskedelmi bankok és a jegybankárok elég szoros viszonyban vannak egymással, nagyon jól ismerik egymást, és elég hasonló dolgokat gondolnak a világról. Hát gazdaságfilozófiailag sem független a jegybank. Ezek a szakértők lehet, hogy azt hiszik magukról, hogy nekik független véleményük van, de egy big picture-ben alapvetően ők egy elég szűk gazdaságfilozófián belül mozognak. Ebből a szempontból sem független a jegybank. Aztán a következő probléma, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy a jegybank valahogy a különböző érdekeknek ki van téve, és hogy azért kell szakértői befolyás alá vonni, hogy ne cincálják szét a parciális érdekek a jegybank működését. Ezzel a logikával azonnal fölmerül az a kérdés, hogy hát ez miben nem igaz a fiskális politikára. Tehát, hogyha valamit szétcincálnak parciális érdekek, akkor az a költségvetési politika, a fiskális politika, amit a kormány csinál. Tehát ha az a logika igaz, hogy a jegybankot meg lehet védeni a parciális érdekektől, azzal, hogy szakértői befolyás alá vonjuk, hogy szakértői kontroll alá vonjuk, akkor ugyanezzel a logikával a költségvetési politikát is meg kéne és meg lehetne védeni. Hogy ez mennyire nem abszurdum, az azt mutatja, hogy ez tulajdonképpen el is kezdődött, amikor elkezdték bevezetni az úgynevezett költségvetési tanácsok intézményét, azaz, hogy a fiskális politikát, a költségvetési politikát is elkezdték szakértők befolyása alá vonni, és ez tulajdonképpen ez az egész nem más, mint a demokrácia aláásása, hiszen ugye úgy teszünk, mintha ezek technokrata kérdések lennének, szakértői kérdések, de ezek egyáltalán nem azok, ezek kőkeményen politikai kérdések, tehát az, hogy milyen monetáris és milyen fiskális politikát vigyünk, az állam milyen gazdaságpolitikát folytasson, kinek az érdekében kit adóztassunk, hova osszunk újra, milyen legyen a kamatláb, milyen legyen az árfolyam, ezek másképp érintenek különböző csoportokat, itt eltérő csoportok eltérő érdekeinek valami fajta össze boronálása, harmonizálása történik. Ebben az értelemben a pénz, a költségvetési politika, a gazdaságpolitika az mindig is politikai kérdés, és nem pedig semleges technokrata szakértői kérdés. Mi a bitcoin lényege? A bitcoinnak nem az a lényege, hogy digitális, hiszen alapvetően digitális pénz nagyon sokféle van. A legtöbb pénz tulajdonképpen, ami forgásban van a gazdaságban, az digitális. Készpénz ma már nagyon ritka, csak 1-2-3% a teljes pénzmennyiségnek készpénz ma már. A többsége az digitális formában őrződik valahol, és hát ugye a valutákon kívül létrehozták a különböző ilyen egyéb elszámolási egységeket, tehát mondjuk a repülőtársaságoknak a frequent flyer pontjai, vagy a különböző ilyen kártyák, amelyeket kibocsátanak a nagy cégek, ezek mind tulajdonképpen valami fajta digitális pénz helyettesítőnek számítanak. A nagy újítás a bitcoin esetében, meg a kriptopénzek esetében az, tehát nem a digitalitása a dolgoknak, hanem a központ nélküli elszámoló rendszer. Tehát, hogy létezik egy olyan elszámoló rendszer, amit mindenki elméletileg láthat, mindenki követhet, és nincs szüksége a rendszernek egy központra, amelyet valaki irányíthat, kontrollja alá vonhat, hanem decentralizált. Ez volt a nagy újítása, hát elméletileg egy Satoshi Nakamoto nevű embernek, de mivel ő valójában soha nem lépett ki a nyilvánosság elé, és azóta gyakorlatilag el is tűnt, ezért elég erős a meggyőződés, hogy Satoshi Nakamoto valójában hát valószínűleg nem is létezett, hanem egy ember vagy egy csoport állt emögött a név mögött. Minden esetre valaki ezt kitalálta, és ez a központ nélküli elszámoló rendszer azóta is a lényege a bitcoinnak. Ez azért kell, hogy ne lehessen hamisítani, hiszen hogyha digitális egy pénzegység, akkor egy ilyen központi elszámoló rendszer nélkül nagyon könnyen másolni, hamisítani lehetne, és hát akkor ugye abból meg azonnal szétesés és hiperinfláció lenne, hogyha bárki bármennyit tulajdonképpen effektíve nyomtathatna az otthonában ebből a pénzből. Ennek az elkerülésére van szükség egy olyan központi elszámoló rendszer, amit mindenki nyomon tud követni, hogy ez ne történjen meg. Ugyanakkor a bitcoint úgy hozták létre, hogy ez egy kicsit az aranynak a szűkösségére hajaz, tehát szimulálja azt, hogy az aranyból kevés van a világban, és azt a logikát követi, amelyik arra épít, hogy a pénz az tulajdonképpen valahol az aranynak az alapján jött létre annak idején, ami hát sok szempontból egy tévedés, hogy miért, arról mindjárt beszélni fogunk, de egyelőre konstrukció szempontjából fontos megjegyezni, hogy úgy van megcsinálva a bitcoin, hogy 21 millió egységnél többre több sosem lesz, tehát 2040 környékére gyakorlatilag vége lesz a bitcoin terjedésének, és 21 millió egységnél több nem lehet. Ez az egész a közgazdasági értelemben a pénzmennyiségi elméletére épít, amit a neoklasszikusok vallanak magukénak, illetve hát Milton Friedman és a monetáristák, akik inkább a 70-es, 80-as években voltak meghatározóak, azóta gyakorlatilag hát kiderült, hogy lehetetlen a monetarizmus, tehát az az elképzelés, hogy a pénzmennyiségi elméletére valahogy lehessen gazdaságpolitikát építeni, hogy miért, erről mindjárt szó lesz, de a dolog lényege itt, hogy az arany szűkösségének a szimulációja tulajdonképpen a bitcoin végessége, és itt úgy van felépítve a rendszer, hogy egyre nehezebb bányászni. Tehát ugye a bitcoinhoz úgy lehet hozzájutni, hogy bányásszák, ami a hétköznapi értelemben azt jelenti, hogy egyre több komputer erőforrás kell az elszámolási rendszer rendelkezésére bocsátani, ahhoz, hogy hozzájusson valaki új bitcoinhoz. És hát ugye, mivel egyre nagyobb a rendszer, egyre több komputer erőre van szükség, ezért egyre több kapacitást kell rendelkezésre bocsátani. Na, ennek köszönhető az, hogy az egyes jelentések szerint ma már Argentína teljes gazdaságának mértékét megüti a bitcoin energia felhasználása, tehát olyan sok gép van rákötve a rendszer, és ez annyi energiát használ, hogy régebben kisebb országokat mondtak, de a legújabb jelentések szerint már konkrétan Argentína, ami azért egy elég nagy ország, ennek az energia felhasználásával egyenlő a globális bitcoin energia felhasználás. Miközben azért a bitcoin volumene még mindig rendkívül kicsi, tehát annak ellenére, hogy rengeteg figyelmet kap a bitcoin, de azért globálisan a bitcoin felhasználás meg mindig csak töredéke a pénzügyi rendszernek, és már most Argentína mértékű energiát használ fel. De akkor térjünk rá arra, hogy mik a problémák Varoufakis szerint a bitcoinnal, miért nem lehet apolitikus pénzt csinálni. Ugye az egyik probléma vele egy hitelességi probléma, tehát konkrétan azt, hogy ezt mindennek ellenére könnyű ellopni, de nem ez Varoufakis érdemi kritikája, az övé inkább közgazdasági. Arról, hogy a bitcoint hogy lehet lopni, arról ennek a podcastnek a negyedik epizódjában beszéltünk, Dél-Korea példáján. Dél-Korea állami hackerekkel lopkodja a bitcoint gyakorlatilag világszerte. Egy érdekesség, meg nyilván káros annak, akitől ellopják, de nem ez az érdemi probléma a bitcoinnal, hanem sokkal inkább közgazdaság elméleti. Ugye onnan indít Varoufakis, hogy mivel korlátos, hogy hány egység lesz bitcoinból, ezért gyakorlatilag bele van építve egy defláció. Ez azt jelenti, hogy egy idő után, ha tényleg érdemben használnák a bitcoint arra, hogy vásároljanak vele, ugye jelenleg ez is probléma, hogy ma még azért igazi érdemi tranzakciókra a valódi gazdaságban nagyon kevesen használják, de tegyük fel, hogy elkezdenék használni elterjedten érdemi vásárlásokra, nem csak drogot, meg fegyvereket, meg illegális dolgokat vennének vele, hanem tényleg a hétköznapi gazdaságban elterjedne, akkor abból adódóan, hogy záros korlátos a száma a bitcoinnak, egy idő után masszív defláció lenne, hiszen tulajdonképpen azt jelenteni, hogy túl kevés bitcoin egyre több terméket kergetne. Tehát nőne a termékek száma, a bitcoin száma nem nőne, ebből pedig masszív defláció lenne, és a defláció az ugyanúgy nem jó egyébként, mint az infláció, tehát nem csak az infláció ellen szoktunk harcolni, hanem a defláció ellen. Ugye egyrészt növeli az adósságot, csökkenti a fogyasztási kedvet, hiszen minek költsek ma, ha olcsóbb lesz holnap, akinek adóssága van, annak megnöveli annak a mértékét, és hát ugye alapvetően ugyanazok a problémák állnának fel belőle, mint az aranystandard esetén. Erről mindjárt külön is beszélünk, hogy az aranystandarddal mi volt a probléma. De Varoufakis egy másik problémát is megemlít, és ez a volatilitás kérdése. Tehát jelenleg még az is egy probléma a bitcoinnal, hogy kétfajta ember használja, kisebb részt azok, akik tényleg fizetésre használják, vesznek vele valamit, nagyobb részt azok, akik spekulánsok, tehát az árfolyam ingadozásra játszanak, és hát ebből adódóan óriási a volatilitása a bitcoinnak jelenleg. Nem nagyon lehet érdemben fizetésre használni egy olyan pénzt, aminek ekkora volatilitása van. Ezt lehetne kontrollálni, hogy ne legyen ekkora volatilitással, viszont ez azt jelenteni, hogy megint csak egy jegybankra lenne szükségünk, a jegybankot meg ugye a bitcoin libertariánus hívei nem nagyon szeretnék. Szóval a volatilitás egy következő probléma. De az igazi kérdés ez a mennyiségi kérdés, és itt térünk rá Varoufakis lényegi mondani valójára. Ugyanaz a probléma merül fel, mivel az aranystandardnak a logikájára van felépítve, ezért ugyanaz a probléma merül fel a bitcoin esetében, mint az arany standard esetében. Az 1920-as évek, a nagy gazdasági világválság, inkább a 30-as évek, ugye 29-ben kezdődik, a 30-as évek példája mutatja be legjobban, hogy mennyire problémás volt az aranystandard. Ugye amikor válság van, akkor az adósság egy része beomlik, tehát csökken a forgásban lévő pénzmennyiség a gazdaságban, és itt szükség lenne arra, hogy pénzt teremtsen valaki, tehát extra pénzből extra keresletet teremtsen, de hogyha hozzá van kötve a pénzmennyiség az arany mértékéhez, akkor ez lehetetlen, és hát ez gyakorlatilag munkanélküliséghez vezet, gazdasági összeomláshoz, egy bővülő gazdasághoz bővülő pénzre lenne szükség, és ez egy aranystandard esetében nem lehetséges. Nem véletlen egyébként, hogy az aranystandardot szinte mindig feladták, amikor válság volt. Tehát jó időszakban álltak ki mellette, de amikor valami fajta válság beköszöntött, akkor gyakorlatilag mindig feladták. Ez ugyanígy volt az amerikai polgárháború idején, az első világháborúban, a nagy gazdasági világválság esetén, illetve 70-es években ismert módon Nixon feladta. Tehát valójában sosem működött válság idején, és ez nem véletlen, mert nem szükség lenne a pénzmennyiség növelésére ezekben az esetekben. Ehhez ugye pedig ez ugye lehetetlen az aranystandard esetén, és lehetetlen a bitcoin esetén is, hiszen az is szűkösre van megszabva. Ahhoz, hogy növelni lehessen a pénzmennyiséget, ehhez szükség lenne valami fajta jegybankra, meg szükség lenne arra, hogy ezt eldöntsük, hogy ezt a növelt pénzmennyiséget mire költsük, tehát mondjuk valami fajta fejlesztési bankra például, vagy ugye elkölteni keresletélénkítésre, és hát ugye ezek megint politikai kérdések, hogy a szegények kapják, vagy a gazdagok, stadiont építsünk-e belőle, vagy kórházfelújítás legyen, mi történjen ezzel a pénzzel. A másik lehetőség, és erre is felhívja a figyelmet Varoufakis, hogy a gazdaság szereplői szűkös pénz esetén spontán elkezdik bővíteni a pénzt. Tehát ha az aranystandard vagy a bitcoin korlátos logikája nem engedi a pénzmennyiség bővítését, akkor megtörténhet az is, hogy maga a pénzügyi rendszer spontán elkezdi bővíteni azt. Ilyen lehet például az, hogy a kereskedelmi bankok, illetve az árnyék bankrendszer, ez ugye gyakorlatilag azok az intézmények, amelyek hivatalosan nem minősülnek bankoknak vagy pénzügyi intézményeknek, de ténylegesen mégiscsak hiteleznek a gazdaságba. Szóval a kereskedelmi bankok és az árnyék bankrendszer létrehoz bitcoin alapú származtatott termékeket. Ez viszont ellenőrizhetetlen. Tehát, hogyha ez tényleg elkezdődik, akkor senki nem fogja tudni megállítani. Ez tényleg megint egy veszélyes buborékforrás lehet, egy újabb, hogy bitcoin alapú derivatívák jönnek létre, különböző komplex pénzügyi termékek. Ugye a hagyományos valuták esetében itt még valamennyire meg lehet ezeket állítani, bár a 2008-as válság azt mutatta, hogy ez is nagyon-nagyon nehéz és áttekinthetetlen, de ott legalább ott van a jegybank, a pénzügyi felügyelet, ami bizonyos termékeket betilthat, ellenőrizhet, tehát valamilyen formában meg tudja állítani egy ilyen buboréknak a kialakulását, de ha bitcoin alapon kezdenek el ilyeneket létrehozni, aminek ugye nincsen jegybankja, nincsen pénzügyi felügyelete, hát ez egy elképesztő buborékhoz vezethet. Tehát megint csak fölmerül a kérdés, hogy szükség van valami fajta központi kontrollra, ami meg hát tulajdonképpen megint csak a jegybank. Tehát automatikusan létrejön az a szükséglet, hogy valamilyen konszenzuális, harmonizált kontrollintézmény jöjjön létre. A pénz ugyanis mindig politikai, és ez a lényege annak, amit Varoufakis mond, hogy az egy illúzió azt gondolni, hogy egy decentralizált politikai kontroll nélküli pénz működtethető. A pénz ez nem egyszerűen csak egy tranzakciós egység, a pénznek a beruházások, és a kereslet szempontjából is van jelentősége, és abban a pillanatban, hogy ezt megértjük, abban a pillanatban megértjük, hogy a pénz politikai, mindig politikai, hiszen azt a kérdést kell eldönteni, hogy mit, mire költsük, hol bővítsük a keresletet, hol szűkítsük a keresletet, ebből a szempontból megkerülhetetlen annak az elfogadása, hogy a pénz mindig politikai, és másképpen érint különböző csoportokat. Tehát automatikusan szükség van egy jegybankra, viszont ez a jegybank muszáj, hogy demokratikus ellenőrzés alá kerüljön. Tehát a különböző csoportok demokratikusan döntsék el, hogy mik legyenek a prioritásai a monetáris politikának, ugyanúgy, ahogy a fiskális politikának, ugye azt el szoktuk dönteni 4 évente parlamenti választásokon, amik gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan működjön a költségvetési politika. A fiskális politika kit adóztasson, mire költsön, milyen újraelosztás működjön, stb. Ugyanilyen demokratikus ellenőrzés alá kell vonni a jegybankot, a jegybanki függetlenség mítoszát fel kell adni, és ez a valódi megoldás, akár a nemzeti valuták esetében, akár pedig a bitcoin esetében, Varoufakis szerint.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!